Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vannak intuíciók, és ezeknek engedni kell, mert nem véletlenül vannak. Ráteszem magam, és működik. Így kétszeresen keresek. Egyfelől megélhetést, másfelől szabadságot kapok. Ebből az attitűdből születnek azok a párját ritkító utak, amelyeken egyszerre csak néhány, alig egy tucatnyi ember vesz részt, úgy utazva, hogy nem a felszínt, hanem az adott ország kultúrájának lényegét ismerheti meg. De ugyanez a forrása annak a blognak, a Wang folyó verseinek, ahol a szellem utazásaiban vehetünk részt, írásokat olvasva vagy előadásokat hallgatva. A 15 nyelvet professzionálisan használó és további tucatnyin saját bevallása szerint elboldoguló beszélgető társam kutatói, tudósi eredményeit teszi közkincsé ezekben a formákban. Akik csatlakoznak hozzá, arra kapnak esélyt, hogy mélyebben, helyesebben mondva, őszintébben ismerhessék meg a világot és összefüggéseit. Mert ez a legfontosabb. Az összefüggések meglátása és megtapasztalása a számunkra szinte elképzelhetetlenül széles Eurázsiában. Ezt kaphatjuk tőle, és még egy nagyon fontosat. A közhelymentességet, a túl egyértelmű és lapos közmegegyezés oldalba döfését egy új szemponttal. Mai vendégem Sajó Tamás, művészettörténész, műfordító, és hát azt szokták mondani, hogy világutazó, ami majdnem igaz, én talán azt mondanám, hogy csodás idegenvezető.
Köszönöm szépen, elfogadom. Felírom a címeim közé.
Rendben, mert egyébként akivel beszéltem, és éppen nem régen akadtam össze egy emberrel, aki a kínai útján volt, tehát valóban nagyon szuperlatívuszokban beszélt arra, mert hogy az idegenvezetést másképpen csinálja. Igen. Szabad ezt egyébként idegenvezetésnek mondani?
Hát ez a szavunk van rá, úgyhogy én ezt vállalom. Nem pont úgy csinálom, mint ahogy mondjuk a turista irodák által felvérelt idegenvezetők, de hát nevezzük annak, mert gyakorlatban az.
Mert ugye vannak most divatosak a városi séták, ezt igen, is csinálja igen. Persze, de nekem sokkal inkább a kulturális kalauz az ugrik be nekem, mint jellemző. Mint,
jó kifejezés, igen.
Mert ezeket a kultúrákat ismerteti meg, az egyébként nagyon szűk csoportok, amely 20-an vannak, azt hiszem?
Az a maximum.
Az a maximum. Az a maximum,
de inkább 8 fős csoportokat szeretek, egy kis busznyit.
És ez a világ meghatározott tájaira vezet utat. Jól meghatározott tájaira. Azokra, amelyekhez van tulajdonképpen, ha jól értem, tudományos köze is, mert bár nyilván szakmailag nem pontosan meg a kifejezés, de én a blogját egyfajta tudományos teljesítménynek érzem, a Wang folyó nevű blogját, hiszen ott olyan kérdésekről ír, amelyek lényegében tudományos kérdések, tehát nem népszerű. És az is jutott eszembe, hogy milyen jól csinálja ezt. Sokan azt mondják, hogy a tudomány az egy elefántcsontorony. És itt nem hogy nem elefántcsontorony, hanem egy piaci termék lesz belőle. Igen. Ezt így szerette volna mindig csinálni, vagy így jött?
Igazából, amit szerettem volna csinálni, az a tudás átadása volt.
Ha álljunk meg egy pillanatra itt. De tudom, hogy tanított sokat, tehát, igen. De miért fontos a tudás átadása?
Ez azt hiszem, hogy egyéni hozzáállás kérdése. Mindig szerettem beszélni arról, amit csinálok, meg arról, amit felfedezek, és amit úgy látom, hogy csak én látok abban a dologban. Hogy olyan érdekesnek látom azt a dolgot, hogy muszáj erről beszámolnom, muszáj másodnak is megmutatnom.
Innen van az, hogy azt mondta egyszer, hogy mindig szívesen kutattam, amit más nem.
Igen.
Ebből a környezetből érkezik ez a...
Azt hiszem, hogy ebből is, azt hiszem, hogy ebben éppen jelenésnek nagyon nagy szerepe van. Akinek ez egyik legfontosabb vonása volt, hogy ami nagyon egyszerű és kézenfekvő volt, abban megmutatta az érdekeset.
Hát ezt... gyakorolja folyamatosan. Igen. Engem nagyon meglepett, hogy lett vállalkozó egyébként.
Ez a pályám kezdetén volt egy kiadványhoz, egy nagyon fontos kiadványhoz, mert a doktorimhoz kerestem forrásokat, és mint hogy gyorsan tudtam gépelni, és tudtam, hogy ezeket most látom utoljára, de későbbi pályámon még kellhetnek, ezért begépeltem őket, és az, hogy aztán megosztottam, az egy szerencsés véletlen, hogy ugyanis hazajövet, megjelent az internet. 95. júniusában jöttem haza, és gyakorlatilag 95 nyarán jelent meg az internet, mint hogy én éppen a piristát nem a programozást is tanultam, ezért nagyon gyorsan beletanultam az internetbe, én lettem a CEU-n a tanszéken az internet felelős, én tanítottam többieket is, és azt gondoltam, hogy hát itt van az anyag, akkor ezt meg kéne osztani. Tehát ez arra a bizonyos tudásmegosztásra megy vissza inkább, amiről az előbb beszéltünk. És aztán kiderült, hogy tényleg erre van igény. Néhány száz olyan intézmény, tanszék, kutatóintézet van, akinek ezek nagyon fontosak, és akik nem férnek hozzá, hiszen a kézirat a Vatikánban van. És akkor
itt egy fogadni, tehát elfogadták, hogy ez így van, tehát hogy egy kéziratot leírt, és akkor nem kellett befényképezni, hogy na nézd meg, ez valóban a kézirat, hanem csak fogta és lemásolta?
Ez bevett dolog a tudományban. Ez olyan, mint a Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Márk evangélista szerint. Nem biztos, hogy pont úgy történt, de Szent Márk evangélista így írta le. Tehát én nekem nem azt kell mondanom, hogy így szenvedett, hanem az, hogy ezt olvastam. Amikor ezt a szöveget beidézi, akkor nem azt mondják, hogy ez áll a kéziratban, hanem hogy ezt olvastam a kézirat Sajó Tamás féle átiratában. Ez elég.
Tehát akkor tulajdonképpen azért kell felelősséget vállalni, amit lát.
Pontosan, igen.
Nem az igazságért.
Igen. Amikor tudományban idézünk valamit, akkor beírjuk, hogy kinek a kiadványából melyik oldalon, az, hogy aztán tényleg az van a valóságban, az már az ő felelőssége.
Ez azért gondolkoztat el, mert tulajdonképpen én most laikusként mondanám, hogy vakon bízom a tudósokban, tehát amit állítanak, az úgy van, hiszen tudós. De amit mond, az azt jelenti, hogy a tudós csak azt állítja, amit lát.
Az igazság bizonyos mélységig egy koncepció.
Ehhez kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy nyilván nem véletlenül tanulta meg kívülről középgörögül az Új Szövetség evangéliumait. Ez közelebb hozta ezt az igazságot? Oszlatta a kételyeket?
Még oszlatta is a kételyeket egyébként, de nem, ez nem is az igazság tisztázásáról szól, hanem a leírt szöveg mögélátásról. Ez olyan, mint hogyha elolvasnék egy Tolsztoj regényt, és aztán elkezdenék utánnézni annak, hogy milyen is volt az élet Tolsztoj idejében. Milyen is volt a pétervári polgári élet annak a Renina mögött. És azt tudom, akkor sokkal többet ad már a regény maga. Itt is, ha tudom az összes finomságot, ami a görög szövegben van, mert egy csomó olyan finomság van, amit kényszerűen nem tudtak lefordítani, hiszen minden fordítás veszteséges. Bárminek a fordítása veszteséges. De ha látom az eredetének a gazdagságát, akkor többet látok abból, amit a szöveg leír.
Azon gondolkodom, hogy kell-e ez a mély értelmezés?
Nem föltétlenül.
Vagy még nem része, ha valaki hisz, akkor
ismét
hisz.
Ismét alkat kérdése. Van, akinek ez sokat ad, mint nekem. Van, akinek meg nem.
Mert önmagában mindegy, mit írnak, ha hiszek Jézus Krisztusban, igen, akkor hiszek benne. Írhatnak, amit akarnak.
Igen.
És bárhogy. Az, hogy elkezdett ilyen utakat szervezni, tulajdonképpen én először azt hittem, hogy véletlen. Mert hogy kapott egy felkérést, igen, hogy igen, mutassa meg a lembergi, igen, zsidó negyedet,
igen,
turistáknak, és akkor így beindult a bolt.
Igen.
De nekem az a gyanúm, hogy nem. Tehát nem. Ehhez egy út vezetett, vagy igen, tévedek?
Igen, vezetett.
Mert volt, korábban voltak, is volt idegenvezető.
Igen, voltak előzményei is, meg voltak még utólag is lehetséges lépések, amikből végül is ezt.
Hogy látja ezt az utat?
Azt hiszem, hogy ez is a tudás megosztására megy vissza. Hát nagyon sok utat utaztam középiskolás koromtól kezdve, amikor kiadták 15 éves koromban a világútlevelet, azonnal felvettem, és elmentem 3 évre Erdélybe.
Hát, amit ezt megmondta 7 éves korában.
Igen. Hát nagyon sokat utaztam, és nagyon, ahol voltam, ott nagyon, nagyon igyekeztem mélyen megismerni azt a helyet. És aztán ezt megosztani valamilyen módon, mesélni róla, írni róla. Az írásnak egy fajtája volt a blog, amit most már lassan 20 éve írok, és onnantól ez a blogban írtam meg az útjaimat többek között. Például a Lemberget, meg a galíciai zsidó világot, amelyikben sokat jártam. Hebraista öcsémmel kezdtük megnézni, ő vezetett be abba a világba, és aztán én folytattam magamtól. volt egy idegenvezető gyakorlaton, ez fontos volt, meg fontos volt a nyelvek
tanulása. Hát igen, tanulása. Mert egy művészet történet, ez úgy magától nem rendelkezik ezekkel a képességekkel, csak úgy valószínűleg.
Igen, tehát volt egy idegenvezető gyakorlaton, ez fontos volt, is tudtam nyelveket, ez is fontos volt, de alapvetően az általam gyakorolt idegenvezetésben az játszik szerepet, hogy úgy érzem, hogy tudok valamit, amit más nem tud, valami nagyon érdekes, nagyon izgalmas, mély tudást arról a vidékről, arról a történetről, és ezt be tudom mutatni. És gyakorlatilag mindegy volt, vagy majdnem mindegy volt, hogy ezt írásban csinálom meg, blogban csinálom meg, vagy csoporttal élőszóban. Csoporttal élőszóban vannak olyan feladatok, amelyeket írásban nem kell megcsinálni, szállásszervezés, egyéni problémák kezelése, vacsora, foglalás, hasonlók, de a lényeg nem különbözik.
Azon gondolkoztam, hogy kapott egy kérdést, hogy van-e, tehát sajnálja, hogy nem írte nagy könyvet, művészettörténeti könyvet, és maradt ennél a idegenvezetésnél, blognál,
igen,
mondjuk így, hogy a nyitottabb, populárisabb műfajnál, és az vetődött fel bennem, hogy számít ez? Tehát, hogy van-e az egyiknek meg a másiknak várni között prioritása, hiszen ha én civilként elmegyek, és mondjuk megismerem Irán másik, igen, arcát, vagy megismerem bármelyik ország, amerre járunk, másik arcát, Kínáit, akkor én valószínűleg kicsit másképp fogok nézni,
persze,
erre.
Persze.
És elindul egy változás. A tudomány nem ezt akarja?
Alapvetően ezt akarja a tudomány is. De az eredmény, amit az előbb említett, a nagykönyv vagy a ismeretlenítés, az más. És azt hiszem, hogy ez is alkati kérdés. Alkati kérdés, hogy az ember egy dologban akar nagyon-nagyon mélyre menni, és egy nagykönyvet, vagy néhány nagykönyvet, vagy egy területről néhány könyvet közzé tenni. Olyanok hasznára, mint én, akinek ez emiatt nem kell azt megkutatni, mert elolvasom azt, amit ő leszületelt, és boldog vagyok, hogy olyan mélyre beláthattam az ő ablakán keresztül, amilyen mélyre ő egy életen át bedolgozta magát. De engem önmagában ez nem elégített volna ki. Én inkább sok dologról, egy széles körben szeretek viszonylag mély tudást szerezni. Nyilván olyan mélyet nem szerezhetek, mint az, aki egész életében egyetlen területen dolgozott. És ezek között összefüggéseket látni. Ez nagyon fontos. Hogy azért is említette a világutazót, azért is nem utazom én az egész világban, hanem csak lépésről lépésre, fokról fokra terjesztem ki a felségterületemet, mondjuk így, mert azt nézem, hogy mi az összefüggése az új területnek azzal, ahol eddig voltam. Ezek az összefüggések is izgatnak nagyon.
Hát közben azon gondolkoztam, hogy van-e a művészettörténetnek olyan felfedezetlen területe, mint a matematikának, vagy a fizikának? Léteznek ilyen nagy kérdések a művészettörténetben? Hiszen laikusként azt gondolom, hogy már mindent tudnak. Hát művészettörténet, nincs olyan alkotás, amit ne elemeztek volna, ne ismernének. Nincsenek olyan alkotások, vagy feltáratlan összefüggések, amelyek titokban maradtak, és még feltárásra várnak. Sokkal inkább az, amit az előbb mondott.
Én a kultúrák közötti összefüggés. Hogy hát a matematikában is minden számot ismerünk már. El tudok számolni, elég időm van 1-től 1 milliárdig. Minden szám ismert. Akkor mi újdonság van a matematikában? A művészettörténetben is természetesen rengeteg tárgyat ismerünk, de már itt is felmerül egy kérdés, hogy ismerjük-e? Eljutunk-e oda abba a múzeumba? A művészettörténetnek egy csomó területe olyan helyeken van deponálva, ahová oda kell menni, mert nincsen róla publikáció, nem ismerjük. Nagyon sok tárgyat azért nem ismerünk, mert elveszett. Viszont muszáj rekonstruálnunk, muszáj gondolkodnunk azon, hogy mi is lehetett ott, ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen ragyogó volt mondjuk egy kultúra valamikor. És hát muszáj az összefüggéseket rekonstruálnunk, hogy lett ebből amaz. Egy példát mondok, az Iráni Nemzeti Múzeumban van egy csomó olyan Szaszanida kori, tehát Krisztus után második, 7. század közötti rézveret, vagy aranyezüstveret is, amelyeknek a motivumai teljesen megegyeznek a honfoglaló magyarság motivumaival. Valószínűleg olyan mesterek készítették számunkra ezeket a tárgyakat, majd a honfoglaló magyarok számára, azokat a tárgyakat, amelyek a mi nemzeti múzeumunkban vannak, akik ezt a művészetet ismerték, akár magyarok, akár szaszanida vándor kézművesek, akár kereskedők, akik onnan hozták, de mindenképpen van egy összefüggés. Ez borzasztó érdekes. A tárgyat ismerjük onnan is, innen is. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy mitől hasonlít?
Nekem ez olyasmi, mint amikor a fizikusok elkezdenek visszamenni az ősrobbanásig, tulajdonképpen, ha most jól értem, akkor a művészet történet bármikor szolgáltathat egy radikális újdonsággal, ami
a történetünk teljes újraértelmezését szolgálja.
Igen. Azt mondta, hogy olyan helyekre jár, ahol látja az összefüggéseket. Igen. Ugye ez Kínától Marokkóig terjed.
Igen.
Ez elég nagy terület. Nekem elsőre nem látszik az összefüggés, dereng. Segített benne, mert azt mondta, hogy a perzsa kultúra akkora volt, hogy a közel-kelet franciája, tehát mindenki beszél. De mégis, hogy vanna egy kapcsolat ebben az óriási területben?
Ez olyan, mint amikor olasz tanultam egyetemben, akkor mondták, hogy mondta a neolatin nyelvtörténet tanárom, hogy ha elindul az ember Szicília legdélebbi pontjáról fel a Doveri szorosig, akkor minden két falu érti egymást. De ha nagyot ugrik, akkor már nem. Tehát Szicília déli részének a tájszólása is, és észak-nyugat Franciaország tájszólása nem hasonlít egymásra, a két paraszt nem érteni egymást. Ugyanígy az én területem, mondjuk Nyugat-Kína, a Himalája alatt és Marokkó között sincsenek közvetlen, látványos közvetlen kapcsolatok, de ahogy az ember lépeget, mondjuk Magyarországról kelet felé, meg nyugat felé, minden lépésnél látja, hogy igen, ez is összefügg. Tehát a marokkói kultúra összefügg az andalúzzal, az andalúza a többi iszlámmal, Iránnal például rengeteg minden onnan ment ki, Perzsiából aztán Kína felé is volt kisugárzás, a Perzsia keleti részén már nagyon erős a kínai hatás. Tehát a szálak így kapcsolódnak, nem úgy, hogy Pekingből át lehetne ugrani Marokkóba, és ugyanazt találnánk.
Egyesíti-e valami ezt az óriási térséget, Eurázsiát? Nagyon régen hallottam egyébként. Igen.
Ha valami egyesít, akkor az, ami külön választ minket mondjuk az új világtól, hogy itt nagyon mély történelmi gyökerek vannak. Nem ugyanazok, nem közösek, tehát nem közös a föltétlenül a kínaiak a mély gyökere a törökökével, de egy olyan szemlélete a világnak, hogy mi nekünk sok ezer év van a hátunk mögött.
Igen, tehát amikor ezekkel a kultúrákkal találkozik az ember, akkor jusson eszébe, igen, hogy itt 6-7-8 ezer év, igen, van.
És mindenki, aki ezekben a kultúrákban él, többé-kevésbé érzi ezt. De többé-kevésbé tudja, hogy...
Ők átélik?
Igen, igen.
Mert nekem az érzésem, itt Európában messze nem ez a helyzet. Tehát az európai polgár, ha létezik ilyen, nyilván tudjuk, hogy nem létezik. De mondjuk a saját honfitársaimat tekintve is, én nem érzékelem azt, hogy valaki úgy él, hogy tudja, hogy volt Kossuth Lajosunk, Széchenyink, Mátyás királyunk, Hunyadink.
Nem is föltétlenül a történeti tények pontos ismeretére gondolok.
Hanem, az érzésre.
Hanem olyan szemléletre, hogy mi a régi nekünk. Nekünk az a régi, ami középkori vagy ókori.
Igen.
Egy amerikainak a 100 éves ház az már borzasztó régi.
Igen.
És ettől egy amerikai egészen másképp áll hozzá a világhoz, a történetiséghez. Egy csomó békjó nem köti őt például, de egy csomó olyan horgony, ami nekünk megvan, az szintén nincs meg neki. És ez egy általános eurázsiai dolog, hogy nekünk vannak ilyen horgonyaik, nekünk vannak ilyen a múlt mélységes kútjai, amit nem tudunk föltétlenül, tehát nem látunk végig bele, hogy milyen tényekből áll össze a belső boltozata, de van.
És ha megismerjük ezt jó alaposan, akkor nyilván többet leszünk, de hogy segítette nekünk abban, hogy megítéljük azt, hogy ez nekünk előnyös, előre megyünk-e általa, valamit meg kell szakítani, vagy valamit folytatni kell, tehát az életünk jobb lehet-e tőle?
Elvileg lehet jobb, aztán ez egyéni válogatja.
Mindenki vonja le a tanulságát.
Igen.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Sajó Tamás művészettörténésszel.